Török Szent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Tizenegy óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az ár és csökkentett termékek között még több húsvéle, tejtermék, zöldség és gyümölcs lett olcsóbb mától, hívta fel a figyelmet közösségi oldalán Zsigó Róbert. Az intézkedés körébe tartozik az alma, a körte, a szilva, a szőlő, a paradicsom, a fejes káposzta, a vöröshagyma és a zöld paprika, valamint a sajtkrém és a kenhető sajt, a marha fehér pecsenye, a marha felsán, a sertésmájas, a sertésmájkrém, illetve a bébi étel, ismertette a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára. A rendelet módosítás értelmében viszont mától a félkemény sajtok kikerültek a korlátozás alól, így a trapista, a gouda és az emmentál is többek között. Ahhoz, hogy a magyar miniszterelnök valamit tegyen, nincs szüksége engedélyre Berlinből, ezeknek az időknek már jó néhány évtizede vége van, jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter az Igazság órája című online műsorban. Szijjártó Péter ezzel reagált a német kancellár Friedrich Merz nyilatkozatára, amely szerint Orbán Viktor kormányfő európai felhatalmazás nélkül utazott Vlagyimir Putyin orosz elnökhöz. A magyar tárcavezető leszögezte, a kormány csak a nemzeti érdeket követi és szuverén külpolitikát folytat, márpedig szavai szerint a nemzeti érdek azt kívánja, hogy folyamatosan kapcsolatban legyenek a mindössze néhány száz kilométerre lévő Oroszországgal, amely a világ legnagyobb országa és egyben nukleáris szuperhatalom. A november nem volt könnyű, de mindent teljesítettek, amit ígértek, írt a Facebook oldalán a miniszterelnök ma reggel. Orbán Viktor hangsúlyozta, a három gyermekes édesanyák megkapták első adómentes fizetésüket, kidolgozták a 14. havi nyugdíj részleteit, bővítették a fix 3%-os otthonstart programot, kulcsfontosságú tárgyalásokat folytattak Washingtonban, majd Moszkvában, az orosz-ukrán háború pedig az utolsó szakaszához érkezett. A kormányfő felhívta a figyelmet arra, hogy a december sem lesz könnyebb. Mint írta, Amerikában és Oroszországban letárgyalták, amit kellett, de a brüsszeliek megint ütemet tévesztettek, szerint az amerikai-orosz megállapodás közelettével a brüsszeli háborús terv új sebességi fokozatba kapcsolt. Hozzátette, miközben a béke karnyújtásnyira van, Brüsszel tovább szankcionálna az orosz gázt és olajat, és tovább finanszírozna a háborút. Minden tudásunkra és tapasztalatunkra szükségünk lesz, ha nem akarjuk, hogy a magyar emberek pénze Ukrajnában kössön ki. Ellenállunk és kitartunk a béke és a magyar emberek érdekei mellett, jelentette ki Orbán Viktor. Az amerikai elnök megerősítette, hogy a héten Steve Witkoff különleges elnöki megbízott Moszkvába utazik Vlagyimir Putyin orosz elnökkel tárgyalni, azt ugyanakkor nem pontosította, melyik napon jöhet létre a találkozó. Donald Trump szerint jó esély van a megállapodásra, az ukrajnai korrupciós botrány azonban gondot jelent a béke folyamatban. Az elnök erről azután beszélt, hogy lezárult az amerikai és ukrán delegáció közötti egyeztetés Floridában. A The Wall Street Journal értesülései szerint az orosz-ukrán háború lezárását célzó tárgyalásokon az amerikai és orosz üzletemberek egy olyan tervet dolgoztak ki, amely Oroszország gazdasági helyreállítását és amerikai vállalatok kiemelt szerepét célozta az európai versenytársakkal szemben. Információk szerint a találkozóhoz Donald Trump amerikai elnök és külön megbízottja Steve Witkoff is kapcsolódott, miközben a tárgyalások részleteit az amerikai nemzetbiztonsági apparátus csak részben látta. A budapesti Szent Ferenc Kórház csapatának vezetésével Csád fővárosában sikerrel zárult az a 10 napos orvosmisszió, amelynek során a magyar szakemberek a helyi egészségügyi dolgozók továbbképzésében vettek részt, között a kórház az MT-vel. Több sikeres műtéti beavatkozást is végeztek, és egy önállóan működő, a világ más pontjain is alkalmazható gyógyító és oktatási modell alapjait tették le. A program a Hungary Health támogatásával 2024-ben indult. Felkapcsolták a fényfüzért az ország karácsonyfáján a Kossuth téren advent első vasárnapjának délutánján. Az országház előtt felállított, a nyírségi Ibrány városából érkezett, csaknem 23 méteres ezüstfenyőt, egy 130 cm-es, 25 kiló súlyú betlehemi csillag ékesíti, és egy 16 000 darab energiatakarékos színes LED izzókat tartalmazó 2500 folyóméternyi fényfüzér világítja meg. A fa mellett helyezkedik el a Kisgyőrből érkezett betlehemi jászolm. Megkezdődött a karácsonyi ellenőrzés sorozat, amely az év végéig tart, közölt a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Az adventi vásárokon, piacokon, fenyőfa árusítóhelyeken, nagyobb bevásárlóközpontokban, illetve a vendéglátóknál és az ünnepi szolgáltatások nyújtóinál a revizorok kiemelten vizsgálják az adókötelezettségek teljesítését. Főként a számla és nyugtadást, az áruk eredetét, a foglalkoztatás szabályszerűségét ellenőrzik. Végül az időjárásról. Borult az ég, párás, néhol tartósan ködös a levegő, időszakosan szemerkélő eső, szitálás előfordulhat, a szél gyenge, mérsékelt maradt, a csúcshőmérséklet 5-6 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Adventi nyereményeső a 25 éves Szent István Rádióban. December 1-e és 12-e között reggeli játékunkban értékes nyereményekkel várjuk hallgatóinkat. Válaszoljon helyesen kérdéseinkre, nyissa ki nyereményjátékunk 25 adventi ablakának egyikét, és nyerje meg ajándékcsomagunkat. Aki velünk játszik, karácsonyra megnyerheti fődíjaink egyikét. Stempel Katalin felajánlását, Kis Jézus a jászolban goblenképet, Pataki József Csokonai Vitéz Mihály alkotódíjas művész Szűz Mária Tűzzománc képét, vagy egy Instax mini fényképezőgépet az Egri Fuji Fotocentrum jóvoltából. Szent István Rádió, amit jó hallgatni, ahol jó játszani.
Fotónaptár és fotókönyvkészítés. Fuji Fotócentrum, Kisdobó tér 8.
Gyermekeinek, szüleinek és mindazoknak, akiket nagyon szeret, ajándékozzon karácsonyra katolikus újság előfizetést. Ha heti rendszerességgel szeretne olvasni lelkiségi írásokat, szentek életéből vett történeteket, ha érdeklik a katolikus egyház eseményei, ha szereti a szép verseket és elbeszéléseket, rendelje meg a Vallásos Családok heti lapját, a Keresztény Életet. Az újság előfizetési díja negyedévre 6360 forint. A Keresztény Élet heti lap megrendelhető a kiadónál a 328-01-96-os budapesti telefonszámon, vagy e-mailben hetilap@keresztényelet.hu. Egyetlen előfizetéssel minden héten ajándékot adhat.
Adventi vérodás szervez Egerben a Lajosvárosi Plébánia, a Fertálymesteri Közösséggel és a Lajosvárosi Keresztény Kultúráért Egyesülettel közösen. December 15-én 13:30-től várják a segíteni vágyókat a Találkozások házában, az Aradi utca 1 szám alatt. Minden véradónak ajándékkal kedveskednek a szervezők. Ne feledjük, aki vért ad, életet ad.
A Szent János könyvesbolt és kegytárgykereskedés megújult, adventi karácsonyi árukészlettel várja kedves vásárlóit. Üzletünkben az egyházi könyvkiadók szinte teljes választéka megtalálható, továbbá naptárak és kalendáriumok széles választékát kínáljuk. Különleges betlehemek, karácsonyi díszek, képeslapok és ajándéktárgyak között is válogathat. Már kapható a Szent István Rádióból is ismert Szívem első gondolata című kiadvány is. Látogasson el webáruházunkba a könyveskegytár.hu oldalra, ahol gyorsan, kényelmesen és kedvezményesen juthat hozzá termékeinkhez. Megrendelését várjuk a 36-os körzet 952-615-ös telefonszámon is. Vagy látogasson el hozzánk személyesen, címünk Szent János könyvesbolt, Eger, Széchenyi utca 5, az Érseki palotánál.
Várunk szeretettel az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem nyílt napján. Fedezd fel képzési kínálatunkat szakbemutatókkal, tájékoztató előadásokkal és élményprogramokkal. December 2-án Egerben, december 3-án pedig a Jászberényi kampuszon. Mi hiszünk benned!
A Szent Maximilián kiadó jövő évi forgatós naptárát keresse a templomokban, az egyházi könyvesboltokban, valamint kedvezményes áron a Szent Maximilián kiadó webáruházában, szentmaximilian.hu. Plébániáknak, kereskedőknek jelentős kedvezményt adunk. szentmaximilian.hu.
Ha elkezdjük átrostálni az életünket, csak az érzelmi kapcsolataink maradnak fenn, mondja Hály János író a decemberi Kép Más címlap interjújában. A lapszámban olvashatunk a boldog időskor lelki titkairól, vágyainkról és félelmeinkről, a pécsi hajléktalanok reményeiről. Hangolódhatunk az adventre régi népszokásokkal, mai közösségekkel, gasztronómiai és kulturális csemegékkel, portói utazással és budapesti sétával. Keresse a Kép Mást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Mesterségem címere. Portréműsor olyan emberekről, akiknek a foglalkozásuk a hivatásuk.
Dicsőtessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, portréműsorunkat hallják itt a Szent István Rádióban. Szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. Ha tehetik, maradjanak velünk! Most az 1996-ban összeállított és kiadott Sekrestyések könyvéből idézek. A sekrestyési munkakör a liturgiához kapcsolódó fontos Isten és ember szolgálat. Betöltésére olyan világi férfi vagy nő alkalmas, aki elhivatottságot érez a katolikus egyház szellemében a templom szolgálatára, és örömét találja sajátos feladatainak teljesítésében. Szükséges tehát, hogy hivatásként fogja fel szolgálatát, amely elsősorban a papot segíti lelkipásztori feladatai teljesítésében, előmozdítja az istentisztelet méltó végzését és a hívek bekapcsolódását. Bizonyos közvetítő szerepe van a pap és a nép között. A nép felé képviseli a lelkipásztor szándékait, másrészt a pap felé a hívek jogos igényeit. Szolgálati helye a templom, ahol értékes berendezéseket, ruhákat, persejeket őriz, kezel, gondoz. Általában szoros kapcsolata van a minisztránsokkal. Ha a lelkipásztor rábízza őket, szívesen foglalkozzon velük. Azon legyen, hogy a minisztránsok minél tevékenyebben vegyenek részt a szentmisén és egyéb szertartásokon. A sekrestyében fegyelmezze őket, nevelje rendre, de ezt mindig szeretettel tegyem. Mivel a templom vallási életünk központja, benne a sekrestyés minden körülmények között jelentős szerepet tölt be. Idéztem tehát ezeket a sorokat a Sekrestyések könyvéből, hiszen a mai műsorom vendégem egy sekrestyés lesz. Soltész Lászlóval, a Miskolci Szent Anna templom sekrestyésével beszélgetek munkája szeretetéről a most következő közel fél órában. Kezdjük akkor beszélgetésünket hol máshol, mint a gyermekéveknél. Gyermekéveivel kapcsolatosan, az iskolákkal, a tanulással kapcsolatosan milyen emlékeket őriz?
Erdőhorváti községbe születtem 1951.06.15-én. Gyermekkoromtól kezdve nagyszüleim, édesapám, édesanyám mindnyájan vallásosan neveltek, mindig édesapám arra kért, fiam, mindig tisztességgel és becsülettel végezd a munkádat, legyél vallásos, hittel, szeretettel, mert akkor leszel megbízható ember, és akkor fognak tisztelni, hogyha becsületesen dolgozol és becsületesen végzed a munkádat. Mindig édesapámról egy gondolat jut eszembe, hogy mikor mentünk el egy kereszt előtt, akkor mindig azt mondta édesapám, hogy fiam, tekints fel a keresztre, és mindig mondd azt, hogy Istenem, segíts meg. Ehhez egy kis humor is tartozik, mert a kisfiammal mentünk egyszer így a kocsiba, és akkor mondom neki, mindig őt is erre tanítottam, hogy fiam, ha látod a keresztet, akkor mondjad, hogy Istenem, segíts meg. Megyünk vezetés közben, vezetek, és akkor mondom, hogy Istenem, segíts meg. Erre a kisfiam megkérdi, hogy apa, de hol? Tehát ő nem látta a keresztet, és megkérdezte, hogy hol van. És édesapámtól még annyit tanultam, hogy ha este lefekszem, akkor mindig, de mindig keresztet vesz magadra, ennyi legyen, ha bármilyen fáradt is vagy, ennyi legyen az imádságot, ha másra nem telik, magadra és a fejed alá keresztet vesél. Ez mai napig is végigkísérés, ezt gyerekkoromtól mai napig ezt így csinálom, és így szoktam meg.
Akkor sok szépre és jóra tanította önt az édesanyja, édesapja és gondolom a nagyszülei, valamint hát szavából és mondataiból azt tűnik ki számomra, hogy a vallásosság és a hit már kora gyermekkorától meghatározó volt az ön életében és családja életében is.
Igen, ez most is így van, mert gyermekkorom óta én is gyerekkoromban minisztráltam, és hát a mai úgymond róráti misék, ezek már ilyen kényelmesek, mert az én gyerekkoromban reggel 5 órakor volt róráti, és mi mentünk, siettünk, szaladtunk, mentünk, hogy sorba álljunk fújtatni, mert akkor még fújtatás volt, ugye nem ilyen elektromos dolgok voltak, akkor fújtatni kellett, és bizony akkor sorba álltunk, hogyha nem esett ránk a fújtatás, akkor meg voltunk sértődve, és sírtunk. Akkor másnap 4:30-kor elindultunk a templomba, hogy ránk essen a fújtatás, hogy sikeres legyen, tudjunk fújtatni, mert ugye akkor még így játszották, az orgonával így játszottak, fújtatni kellett.
Milyen iskolákat végzett?
Hát amikor elkerültem a 8. általános iskola után, akkor Diósgyőrbe kerültem, 116. ipari szakmunkás képzőintézetbe végeztem, és onnan kerültem a decemberi drótművekhez, ahol én gyerekkoromtól, tehát 15 éves koromtól, mióta elkerültem az iskolától, az általánostól, azóta én a decemberi drótműveknél dolgoztam, mert ugye ott megtaláltam a számításomat, feleségem is ott dolgozott, és akkor így én ott jól éreztem magam 34 évig. Még mielőtt kezdték volna a leépítéseket, akkor megtudtam, hogy a Szent Anna egyházközségnél megüresedik a sekrestés hely, és akkor én így Zahar Géza bácsi plébánost és a képviselőtestületi tag is vagyok, és akkor szóltam a képviselőtestület tagjainak, és akkor így Zahar Géza bácsi javaslatára képviselőtestület megválasztott engemet sekrestésnek 2002. november 1-jével, 3 napom adott nekem a Géza bácsi arra, hogy én megtanuljam a sekrestési teendőket, izgultam, de na hát egy kicsit azért mindenki izgulna, ugye, de azért sikerült, hál' Istennek, úgy érzem, hogy most már sikerült úgy elsajátítani, hogy plébánosom és munkatársaim és a híveknek a megelégedésére talán úgy érzem, hogy most már belejöttem.
A sekrestyési teendőkről természetesen majd még részletesebben is beszélgetünk. Előtte talán még érdekes megjegyeznünk azt, hogy ma már kevesebben mondhatják el azt, hogy 34 évet végig dolgoznak egyetlen egy munkahelyen. Ez egy nagy adománya és kegyelme az életnek és a jó Istennek. Önnél akkor ez így volt, 34 évet dolgozott egy munkahelyen.
Pontosan igen, így van. Így van, és akkor hát ide a Szent Anna egyházközséghez én annyira kötődöm, hogy mert vagyunk a Szent Anna egyház kötelékébe, a kedves feleségemmel együtt,
akinek áldotta meg a jó Isten, hogy nekem adta, 2 gyermeket szült részemre, és mind a 2 gyermekem diplomás lett, Tamás fiam Egerbe van, ő távolabb van egy kicsit, ott végezte a főiskoláit, és gondolta, hogy ott telepszik, Feri lányom velünk van, ő angol tanárnő a Bársony János iskolába, és az egyházközségnél mindig ez éltett engemet, és a jó Isten meghívására éreztem azt, hogy nekem ide kell jönni, mert ez éltet, minden nap várom az újabb fejleményeket a plébánosomtól, beosztottaimtól, hogy mit tudok csinálni olyat, amit megelégedésre tudok tenni a egyházközség érdekében, a híveknek és a Miskolci Szent Anna egyházközségnek a nagyobb és öregbítése érdekében, hogy minél nagyobb és kiemelkedőbb legyen a Miskolci Szent Anna egyházközségünk.
Egy kérdés erejéig még térjünk vissza a munkahelyére. Úgy mutattam be, hogy hőkezelő szakmunkás volt, és ha minden igaz, akkor 3 ipari szakiskolát is elvégzett. Igen. Mit jelentett ez a hőkezelés a drótműveknél, és milyen munkakörök voltak azok, amelyekben ön a tudását bővítette?
Hát ez a hőkezelés olyan volt, hogy a hidegen húzhatóvá tettük az anyagot, mert ugye húzásnál minden anyag ridegséget kap, és akkor ezután hőkezelni kellett az anyagot, utána pedig edzéssel. Tehát a hőkezelésnél az volt a lényeg, hogy végignyújtsuk az anyagot. Egy szóval hidegen húzhatóvá tettük hőkezelés után az anyagot. Hát még különböző tanfolyamokon még részt vettem, amivel bővítettem a tudásomat.
És ahogy említette ön is, elérkezett 2002, amikor is a Szent Anna plébániára került, és a plébánia sekrestyése lett. Mit jelent az ön számára ez a feladat?
tisztességgel, szeretettel szeretem csinálni, szívből csinálom, akarattal csinálom, mert mindig várom az újabb kihívásokat, minden napra. Tehát minden nap van nálunk szentmise reggel és este, minden nap. Ünnepnapkor még van egy 10 órási szentmise is, a szombati nap még az a takarítással telik el, mert van egy virágdíszítő hölgy, akivel ketten csináljuk a takarítást, de az zömében a takarítást, a virágokat díszíti, és ez a szombaton délelőtt elmegy olyan 11 óráig. Este megint ugye van 4:30-5:45-kor indulok, menni kell, mert kezdődik a szentmise. A vasárnap, hát ez a vasárnap egy kicsit húzós azért, mert nálunk hiába városon vagyunk, de azért itt van 5 szentmise. 7 órakor, 8:30-kor, 10 órakor, 11:30-kor, délután 5:30-kor rózsafűzér, 17:30-kor litánia, és este 6 órakor szentmise. Tehát ez a vasárnap ez olyan, hogy hazamegyek 1:45-kor, kiszedjük a persejt egy barátommal, átviszük a plébániára, 1:45-kor mire asztalhoz ülök, leülök, hát bizony tévézés közben vagy az újság közben kiesik a kezemből az újság, és elbakkantok.
Tehát akkor van feladat, és vannak teendők.
Vannak teendők, igen. Hát most ugye most várjuk az adventet, készüljünk, szombaton elvittem az adventi koszorút, megcsináltattuk, és most már reggel órát, 6:30-kor kezdődik minden reggel, és én szeretek előtte legalább egy 1/2 órával elmenni a templomba, mert van a reggeli egy olyan 15-20 perces imám, amit én, ha odafaza felkelek, akkor zavarnám a családot, mindent, 5:30-kor felkelek, 6:30-kor már a templomba vagyok, és én elmondom magamnak azt a 15-20 perces imát, nyugodtan, csendbe várom, hogy a szekrestyében megviradjon, virad, az óra ketyeg, és akkor én ott elmondom azt a napi imámat, amire mindenkiért, mindenkiért, jókért, rosszakért, fiatalokért, mindenkiért imádkozom egy fohászt, hogy a Jóisten segítse meg, és a könnyező szörnye mindenkit segítse meg, a fiatalokat pedig térítse a jó útra, a hitre, a jó útra való megtérésre, és mindenkinek, aki még esetleg gyerekkorában nem szokta meg, vagy később nem szokta meg, az mindenkinek előtte nyitva áll a templomajtó, mindenkit szeretettel várunk, hogy megtérjen, még az utolsó pillanatban is mindenki megtérjen, mert bárki, bármilyen beteg is, mindig az utolsó fohásza, bármilyen vallási hovatartozása legyen, hogy Istenem segíts meg.
Milyen állandó feladatok és teendők azok, amelyek a sekrestyés feladatköréhez hozzátartoznak?
Hát először is, ugye reggel bemegyek, akkor ki kell tenni a szentségeket, kehely, ostya, bor, víz, ezeket kirakni, levenni az oltárterítőt, rendbe tenni az oltárt, hogy az a szentség bemutatására az olyan legyen, ami ennek lenni kell. És akkor 6:30-7:05 kinyitom a templomot, és akkor 6:30-kor harangozás, utána 7 órakor kezdődik a szentmise, jönnek a hívek, imádkoznak, és akkor így telik el egy, például egy hétköznapi szentmise. De vasárnap az
összetettebb.
Így van, igen.
És a szentmise után is van feladata a sekrestyésnek, hiszen hát, utána pedig mindent el kell rakni.
Persze, természetesen. Ja, hát persze, fel kell öltöztetni a tisztelendő urat, a plébános atyát. Tehát kikészítem a ruhákat, és akkor, mikor jönnek, akkor feladom rájuk, és akkor utána leöltöznek, elpakolok mindent rendbe, nem szeretem, ha szét van a szekrestyébe valami, mindig levettem a ruhát, rögtön akasztom a helyére, be a szekrénybe, minden ruha fogason van felhajtva, minden szépen összerendezve, és utána pedig vissza kell hordani azokat a szentségi dolgokat, amiket az előbb kiraktam, és akkor utána elpakolok, szépen rendbe teszek mindent, bezárom a templomot, és akkor elmegyek. A falevélhullás, azt el kell takarítani mindenféleképpen, jön a hó, azt megint el kell takarítani, hogy mire jönnek a hívek, akkorára legyen tiszta, rendes az udvar, nehogy csúszson, rendbe kell tenni. Tehát mindig van tennivaló, nyáron vágni kell a füvet, ugye mindig, hogy szép, tiszta legyen, rendbe legyen minden, takarítani, és hát ez csak úgy lehet, hogyha az ember odaadóan és szívvel és lélekkel csinálja.
Itt vagyok most, jó uram, hozzád szálladom. Tudom, sokszor hívtalak, de ma másként szól a dal. Mert ma nem azt kérem, hogy adj még, nem könyörgök, figyelj rám. Csak azt mondom, hogy szeretlek, atyám. Hiszen mindent lát.
A beszélgetésre készülve vicces dolgokat is megosztott velem, többek között azt, hogy amikor a barátai megkérdezték öntől, hogy mivel is foglalkozik, akkor mit válaszolt nekik?
Hát én mondtam nekik, kérdezték, hogy mivel foglalkozom most, hogy mivel már a drótműveknél nem dolgozom. Mondtam nekik, hogy én sekrestés vagyok a Miskolci Szent Anna Egyház községbe, és akkor az egyik barátom viccesen megjegyezte, hát neked jó, akkor te oltári segédmunkás vagy, azt mondja nekem. Hát én nekem ez nagyon jó érzéssel töltöttem. Ja, volt egy másik sztori is, vagy négyen öten beszélgettünk, hogy ugye hát mindenki játszik valamilyen hangszeren, ezen, azon, ő ezen tud, azon tud. Hát mondom, én nem tudtam semmi. Hát mondom, valamit én is mondok már nekik, hogy én is játszok valami, mondom, én nehéz hangszeren játszok. Nehéz hangszeren? Hát mi a? Hát mondom, harangozó vagyok. Hát ez aztán eltöltötte az egész jókedve, de nem a sólyal mindenkit, mert ugye hát én harangozó vagyok.
És egy szép, megható példát is tudunk mondani az ön életéből azzal kapcsolatosan, hogy mennyire elhivatott is a szakmája jelen esetben a sekrestés hivatás iránt, hiszen 2005-ben egy betegsége volt, egy nem is akármilyen betegség, egy súlyos Igen. betegség, és akkor mi is történt?
Hát ezt...
Nem tudunk erről elérzékenyülés nélkül beszélni, így ha megcsuklik a hangja, teljesen érthető, hiszen az ember ilyenkor elérzékenyedik, de azért legyen olyan kedves, mondja el nekem és a hallgatóknak, hogy mi történt ekkor önnel, és ez... mi is volt az a megható történet, amelyre szívesen emlékszik vissza már így utólag?
Igen, hát az életemnek minden karácsonya nagyon szép volt, minden édesapám mindig olyan karácsony csinált gyerekeknek, el kellett menni a másik szobába, és akkor mindig valamivel csengetett, hogy hozza a Jézuska a fát, elküldtek a másik szobába, elmentünk minden, és akkor mentem, hát ott volt a fa, örültem, hogy hozta a Jézuska a fát, minden, de hát sajnos még az én gyerekkoromban, ugye 62 éves vagyok, még akkor nem volt szaloncukor, meg ilyesmi, diócska, magyarócska, almácska, meg ilyesmi került rá, meg kocka cukor becsomagolva aranypapírba, tehát akkor még ez volt. Na mindegy, tehát ebből azt akarom kihozni, hogy nagyon boldog, mindig szép karácsonyom volt gyermekkoromtól kezdve végig a családommal együtt, utána megnősültem, kedves feleségemmel, gyermekeimmel szép karácsonyot. Én ugyan ezt csináltam, mint amit nekem csinált az édesapám, hogy a gyereket átvitte a feleségem a másik szobába, és akkor én csengettem, csilingeltem, elvittem a karácsonyfát, és akkor kimentem, azt a feleségem mondja, hogy nézd, gyertek gyerekek, megjött a Jézuska, minden. Hát örültek a gyerekek, ugye, hogy jött a Jézuska. Na most ez a gyerekkorom, meg az egész életem ilyen volt, így tanítottam a gyermekeimet is, feleségemmel együtt mindnyájan vallásosak vagyunk, és ilyen karácsonyunk volt mindig. Sajnos 2005-ben, hát ez már egy kicsit keményebb karácsony volt, amit az intenzív osztályon töltöttem. Szent karácsony estéjét az intenzív osztályon töltöttem szívinfarktussal, és csak röviden, mert nem tudok többet róla beszélni, 12 óra előtt 5 perccel széthúztam a monitornak a kapcsolóját, és akkor mentem ki az intenzív szobából. Nővérke szalad utánam, hogy hová megy, mondom, nővérke, éjféli mise kezdődik, egy kicsit hagyj menjek ki a folyosóra, hagyj kapcsolódjak ki. Ez borzasztó érzés volt, ezt nem lehet elmondani, hogy a családtól távol, mikor mindig szép karácsonyunk volt, és nekem az intenzív osztályon kellett tölteni a karácsonyt, szentestét és a karácsonyt, de az Úr Jézusnak úgy látom, hogy van még mindig velem dolga, mert visszaadta életemet, és újra együtt szeretetbe, békességbe, vagy még azt el kell mondanom, hogy január 3-án szívkatétereztek, és most újra megint együtt a család szépen, együtt karácsonyolunk mindent, és hát nem lehet elfelejteni azt az egy karácsonyt, ami akkor 2005 karácsonyán volt, ezt nem lehet elfelejteni, mert erre mindig sírva gondolok, és családommal, feleségemmel, gyermekeimmel együtt mindig faültöztetés közben elsírjuk magunkat.
Köszönöm szépen, hogy megosztotta velünk ezt a megható történetet, de azóta, ahogy ön is említette, hála jó Istennek, most már minden karácsony szép, és remélhetőleg az idei karácsony is szép lesz majd családja körében. Nem tudok elmenni a téma mellett, anélkül, hogy meg ne említsem. Példaértékű, amilyen szépen beszél a feleségéről és a gyermekeiről. Tényleg minden egyes szavából és mondatából kitűnik az, hogy mennyire tiszteli és szereti a családtagjait. Akkor egy szép család életet élnek önök.
Igen. Igen, hát a gyermekeim, ugye mindegy, vallásos Tamás fiam még el nem került Egerbe, addig itt minisztrált a Szent Anna Egyház községnél, Edina lányom pedig mai napig is a Szent Anna Egyház község énekkar, a feleségem is, hát sajnos ő is rokkanyugdíjas, betegsége volt neki is, de mindig, minden nap templomba, vasárnap ott vagyunk, egységesen együtt vagyunk, karácsonykor minden, tehát a szeretett ünnepe, minden, mindenkinek azt tudom kívánni, hogy csak a szeretett ünnepe minden napon és mindenütt együtt legyenek, tiszteljék, szeressék egymást.
A sekrestyési teendőiben mennyire segíti önt a kedves felesége és a családja?
Hát annyira segít a kedves feleségem, a Zsuzsa, hogy ha 5:45 van, tehát 5:30 kell nyitni a templomot, 5:30, én 5 perccel előtte már kinyitom, 5:30 előtt 5 perccel nyitok, már 5:45, apa, el ne aludj már, már neked menni kell, eredj már, nem szeretem, hogyha elkésnél, ne várjanak rád, tehát ő is ennyire segíti, még ő jobban a lelkén viseli talán, mint én, mert én már azért tudom, nyugodt vagyok, hogy a hívek mikor jönnek, mikor érkeznek meg, és akkor én már akkorára, mire jönnek, nem szeretem, hogy állnak a hívek a templomajtóban, nyitva legyen, de ő már 5:45 menjél, mert el ne késél, nem szeretem, ha elkésnél. Tehát ő is ennyire segít, a gyermekeim is.
Az egyházközség híveivel és az egyház tanács tagokkal milyen a kapcsolata? Nagyon fontos, hogy hogyan működik egy plébánia, hogy milyen emberek alkotják azt a plébániát. Az önök esetében milyen emberek alkotják a Szent Anna plébániát?
Hát először is a plébánosom és egyperesemet szeretném említeni, hogy ez rajta múlik, tehát egy vezető emberen, mindig úgy tanítottak engem, hogy van vezető és vezetett ember. Most ő a vezető, én vagyok a vezetett ember, és akkor én nekem mindig azt kell, amit a vezetőm kér, vagy amit mond a vezetőm, nekem azt kell megcsinálni, és akkor tehát ővele nagyon szeretek együtt dolgozni, jó vele dolgozni, megértsük egymást, legmesszebb menőkig együtt dolgozunk. Tehát azért mondom, hogy első a plébános. Akkor utána jönnek a munkatársaim, a kántor, a virágdíszítő, meg akik még közel vannak. Ezek a közvetlen munkatársaim, irodavezető, és akkor utána jönnek a plébános, után talán a híveket kellett volna venni, mert azok vannak nagyobb számba, ugye, a hívek. Tehát a hívek is olyanok, hogy megértőek, szeretnek járni, rózsafűzér, állon imádkoznak hétfőn este, kedden este, hétfőn imádkozzák a Máriás papi rózsafűzért, kedden este szentségimádás van, vasárnap este még délután visszajönnek 16:30 mindig rózsafűzérezni, tehát a hívek is szépen együtt vannak, jó vezetőjük van, és akkor összefogja őket, hogy jöjjenek imádkozni. Utána jönnek a képviselőtestület tagjai, azokkal is nagyon jó viszonyban vagyunk, Kolping család működik, cserkészetünk, tehát mindig vannak ilyen két hetenként ilyen össze, és akkor azon belül, akkor szoktuk a névnapozókat köszönteni a Szent Anna egyházközségnek, a Kolping tagjait egymást köszöntsük, mint névnapozókat, és akkor a negyedik hétfő, mert mindig hétfő, a második hétfő és negyedik hétfőn, és akkor ott pedig a lelki gondozást szokott nekünk tartani, lelki felüdülést, felfrissítést. Az adventről beszélt, a szeretetről, az összefogás. Erről tartott nekünk most a legutóbbi összejövetelen előadást.
Mit szeret ebben a munkában? Hogyan tudnál megfogalmazni, mi a szépsége a sekrestyési feladatkörnek, teendőknek?
Hát először is az, hogy az Úr Jézushoz megyek, reggel várom, hogy menjek az Úr Jézushoz, addig hiszem, hogy menjek. Délután megyek, mikor megszólal a harang, el kell mennem, sajnos sok temetések vannak, és akkor ugye erre mindig el kell mennem harangozni, és olyankor mindig egy kicsit megható. A harang az annyira jó leső érzés nekem, hogy gyerekkoromat idézi elő, mert gyerekkoromban meghallottuk a harangot, akkor délben keresztet kellett vetni, abba hagyni a munkát, és akkor most is, mikor hallom a harangot, és én harangozok, akkor gyönyörködök benne, és jó leső érzéssel tölt el az, hogy hallom a harangot, és újra szülőfalumban érzem magamat, mikor megszólal a harang.
Régebb óta ismerem már Laci bácsit, és akárhányszor találkozunk, mindig a csillogó szemem, a mosolya és a kedvessége az, ami számomra a legjellemzőbb önben. Természetesen ezt a sajátosságát a munkájába is egészen biztos vagyok benne, hogy beleviszi. Tehát próbálja az ember szeretetét mindenkire kivetíteni. A munkájába például hogyan?
Hát,
mindenkihez van egy kedves és egy jó szava?
Hát igen, mikor mondjuk zárom a templomot is, akkor is, mikor mennek ki a 80 éves nénikék, és akkor azt mondják, hogy hát jaj, Lacikám már 86 éves, jaj, Lacikám már 90 éves, és akkor mondják nekem, hogy Lacikám, csak meg ne öregedjen. Hát mondom, drága Marika néni, hát halljak meg, hát hagy öregedjek már meg én is. És akkor mondom neki, hogy tetszik lenni? Hát Lacikám, azt mondja, maga megkérdi, az gyermekeim meg azt se kérdik, hogy vagyok. Vagy persejezés közben akkor szoktam egy kis mosolyt engedni, egy kis gondolatot, vagy oda sugok valami. Mit, vagy éppen valakinek a névnapja van, akkor sugom neki, hogy Isten éltesse, karácsonykor, új évkor, mindig mondok egy kis ünnepi, tehát Isten fizesse meg helyett, azt mondom, hogy boldog új évet, vagy áldott ünnepeket, és akkor ez olyan, nekem is jól esik, meg azt hiszem talán a kedves híveknek is jól eső érzés, hogyha esetleg az Isten fizesse meg helyett, azt mondom, hogy békés, boldog új évet, vagy pedig azt, hogy áldott ünnepeket kívánok. Megpróbálom a munkámat hittel, tisztességgel, becsülettel, a plébánosom és az egyházközség javára úgy végezni, hogy mindenkinek a megelégedésére tudjam szolgálatomat elvégezni. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, örülök, hogy itt lehettem, köszönöm megtisztelő figyelmüket, és mindenkinek áldásos, békés, boldog és meghitt életet kívánok.
Elhangzott portréműsorunk mai vendégem, Soltész Lászlóm, a Miskolci Szent Anna templom sekrestyése volt. Vele beszélgettem munkája szeretetéről. Kedves hallgatóink, ezzel mai portréműsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok Önöknek, viszont hallásra! Most elhangzott portréműsorunkat vasárnap délelőtt 11 óra 5 perckor hallgathatják meg újra. Ha tehetik, maradjanak a folytatásban is a Szent István Rádió hullámhosszán.
Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Vasárnapi adásunk tartalmából. Leó pápa köszöntője az örmény apostoli egyházhoz. Virágozzék a szeretet párbeszéde. Szent liturgia Isztambulban a Szent György patriarchális templomban. Béke, teremtésvédelem, új technológiák, a katolikusok és ortodoxok közös kihívásai. Leó pápa beszéde a libanoni hatóságokhoz. A béke egy vágy és hivatás, ajándék és folyamatban lévő munka. Leó pápa köszöntője az örmény apostoli egyházhoz. Virágozzék a szeretet párbeszéde. Törökországi látogatása 4. napján 14. Leó pápa vasárnap délelőtt az isztambuli örmény apostoli székesegyházban találkozott a helyi örmény apostoli egyház vezetőjével, II. Szahak örmény pátriárkával és a közösség tagjaival. Az örmények száma Törökországban hozzávetőlegesen 50 ezer fő, zömmel Isztambulban élnek. Az isztambuli örmény apostoli egyház elismeri az Ecsmiadzini katolikos primátusát, de helyi ügyekben önálló.
Dear brother in Christ, it is a great joy for me to visit your beatitude.
A törökországi örmény keresztényeket és előjáróikat köszöntve, Leó pápa üdvözletét küldte II. Karekin legfőbb pátriárkának és minden örmény katolikoszának, aki nemrégiben megtisztelte őt látogatásával. A Szentatya megköszönte Istennek az örmény nép bátor keresztény tanúságtételét a történelem során, mely gyakran tragikus körülmények között történt. Mély háláját fejezte ki az Úrnak az örmény apostoli egyházat és a katolikus egyházat összekötő egyre szorosabb testvéri kötelékekért. Felidézte, hogy a II. Vatikáni zsinat után 1967 májusában első horrend katolikus volt az első keleti ortodox egyházi vezető, aki meglátogatta Róma püspökét és békecsókot váltott vele. 1970 májusában pedig első Vaszken katolikus 6. Pál pápával aláírta az első közös nyilatkozatot, melyben arra hívták híveiket, hogy önmagukra újra testvérként tekintsenek Krisztusban az egység előmozdítása érdekében. Azóta Isten kegyelméből virágzik a szeretet párbeszéde a két egyház között.
On this 1700th anniversary of the first ecumenical council,
az első egyetemes zsinat 1700. évfordulóján tett látogatása lehetőséget kínál a pápának a níceai hitvallás megünneplésére. Ebből a közös apostoli hitből kell merítenünk, mondta, hogy helyreállítsuk azt az egységet, amely a korai századokban a római egyház és az ókori kelet egyházai között fennállt. A korai egyház tapasztalataiból inspirációt kell merítenünk, hogy helyreállítsuk a teljes közösséget. Egy olyan közösséget, amely nem beolvadást vagy uralkodást jelent, hanem egyházak közt a Szentlélektől kapott ajándékok cseréjét, az Atyaisten dicsőségére és Krisztus testének építésére. Leó pápa reméli, hogy a katolikus egyház és a keleti ortodox egyházak közös nemzetközi teológiai párbeszéd bizottsága mihamarabb folytatni tudja gyümölcsöző munkáját, és a teljes közösség modelljét keresi, természetesen együtt, ahogyan II. János Pál pápa kívánta Ut Unum Sint kezdetű enciklikájában.
In thanking your beatitude for your warm welcome, I assure you of my wholehearted dedication to the holy cause of Christian unity.
Megköszönve első horrend katolikusnak a meleg fogadtatást, a keresztény egység szent ügye iránti teljes szívű odaadásáról biztosította őt, kérve, hogy fogadják nyitott szívvel az egység mennyei ajándékát, hogy mind meggyőzőbb tanúi lehessenek az evangélium igazságának, és mind jobban szolgálják Krisztus egyetlen egyházának küldetését, zárta az isztambuli örmény apostoli egyházat köszöntő beszédét Leó pápa. Szent liturgia a Szent György patriarchális templomban. Béke, teremtésvédelem, új technológiák, a katolikusok és ortodoxok közös kihívásai. Törökországi látogatásának negyedik egyben zárónapján vasárnap 14. Leó pápa Szent liturgián vett részt Isztambulban, a Szent György patriarchális templomban, Szent András apostol a konstantinápolyi egyház védőszentjének emléknapján. A szertartást első Bartolomájosz pátriárka vezette, mintegy 400 ember jelenlétében, melyet közös ökumenikus áldás zárt.
Our pilgrimage to the places where the first ecumenical council in the history of the church was held.
Ezzel a szent liturgiával ér véget zarándoklatunk, amelyet az egyház történetének első egyetemes zsinatának helyszínén tettünk, ahol megemlékeztünk András apostolról, aki az ősi hagyomány szerint elhozta az evangéliumot ebbe a városba. Az ő hite a mi hitünk, ugyanaz, amelyet az egyetemes zsinatok meghatároztak, és amelyet ma is vall az egyház, kezdte beszédét 14. Leó pápa. Az ökumenikus ima során az egyházak vezetőivel és a keresztény közösségek képviselőivel felidéztük, hogy a níceai, konstantinápolyi hitvallásban megvallott hit valódi közösségben egyesít minket, és lehetőséget ad arra, hogy egymás testvéreinek érezzük magunkat. Sok félreértés és konfliktus volt a különböző felekezetű keresztények között a múltban, és még most is vannak akadályok, amik miatt nem lehetünk teljes szeretet közösségben, de nem szabad meghátrálnunk az egység törekvésben, és továbbra is testvéreknek kell tekintenünk magunkat Krisztusban, és így szeretni egymást.
Inspired by this awareness, 60 years ago, Pope Paul VI and Patriarch Athenagoras solemnly declared.
60 évvel ezelőtt ez a tudat vezérelte 6. Pál pápát és Athenagorasz pátriárkát, akik ünnepélyesen kijelentették, hogy el kell törölni az egyház emlékezetéből azokat a szerencsétlen és szomorú eseményeket, amelyek 1054-ben a kölcsönös kiátkozáshoz vezettek. Elődeinknek ez a történelmi gesztusa megnyitotta a kiengesztelődés, a béke és a növekvő szeretet közösség útját katolikusok és ortodoxok között, ami tovább erősödött a gyakori kapcsolatoknak, testvéri találkozóknak és a gyümölcsöző teológiai párbeszédnek köszönhetően. Sok előrelépés történt egyháztani és kánonjogi szinten is, Ma pedig az a feladatunk, hogy még jobban törekedjünk a teljes szeretet közösség helyreállítására, állapította meg Leó pápa. A Szent Atya háláját fejezte ki az egész katolikus egyház nevében, valamint személyesen mondott köszönetet Bartolomeus pátriárkának és az ökumenikus pátriárkátusnak azért a támogatásért, amelyet a katolikus ortodox teológiai párbeszédért létrehozott Nemzetközi Vegyes Bizottságnak nyújtottak. Tegyenek meg mindent azért, hogy valamennyi autokefál ortodox egyház újra aktívan részt vegyen ebben a munkában. A pápa megerősítette, hogy a katolikus egyház egyik legfontosabb törekvése a II. Vatikáni zsinat tanítása és elődei nyomán a teljes szeretet közösség elérése minden megkereszteltel, tiszteletben tartva a jogos különbözőségeket. Róma püspökeként pedig éppen az a szerepe, hogy az egyetemes egyház szintjén mindenki szolgálatára legyen, a szeretet közösség és az egység építésére és megőrzésére.
Our churches must respond together to the promptings of the Holy Spirit today.
14. Leó pápa ezután három kihívást jelölt meg, amire a keresztényeknek együtt kell válaszolniuk. Az első a békére vonatkozik, hiszen korunkat ma számos véres konfliktus és erőszak jellemzi, közel és távol. Katolikusok és ortodoxok hivatása az, hogy együtt legyenek a béke építői. Ez azonban nem csak emberi erőfeszítés gyümölcse, hanem Isten ajándéka. A békét ezért kérnünk kell, imával, bűnbánattal, szemlélődéssel, az Úrral való élő kapcsolattal, ami segít nekünk, hogy megtaláljuk a megfelelő szavakat, gesztusokat és cselekedeteket, amelyekkel valóban a békét szolgáljuk. A második kihívás, ami egyházaink előtt áll, a fenyegető ökológiai válság, amely hiteles lelki megtérést kíván, hogy irányt változtassunk és megóvjuk a teremtett világot, ahogy arra Bartolomeus pátriárka gyakran emlékeztetett. Katolikusoknak és ortodoxoknak együtt kell működniük egy új szemlélet előmozdításában, amelyben mindenki az Isten által ránk bízott teremtett világ őrzőjének érzi magát.
The third challenge that I would like to mention is the use of new technologies, especially in the field of communications.
A harmadik kihívás, amit a pápa megjelölt, az új technológiák használatára vonatkozott, különösen a kommunikáció terén. Jól lehet, tudatában vagyunk az óriási előnyöknek, melyeket az emberiségnek nyújthatnak. A katolikusok és az ortodoxok együtt kell, hogy működjenek azért, hogy ezeket a technológiákat felelősen használják a személyek átfogó fejlődése érdekében, valamint, hogy mindenkihez eljussanak, és ezért javaikból ne csak kevesen részesüljenek, néhány kiváltságos érdekét szolgálva. Leó pápa bizakodik, hogy ezeknek a kihívásoknak a megválaszolásában a keresztények, más vallások tagjai és sok jó akaratú ember harmonikusan együttműködhet és dolgozhat a közjó érdekében. Bartolomeus konstantinápolyi pátriárka meghívására jelen volt a Szent Liturgián Hortobágyi Cirill pannonhalmi főapát és Dejcsics Konrád, a pannonhalmi főapátság kulturális igazgatója is.
Leó pápa beszéde a libanoni hatóságokhoz. A béke egy vágy és hivatás, ajándék és folyamatban lévő munka. 14. Leó november 30-án vasárnap délután érkezett meg Beirutba. Ezzel megkezdte libanoni apostoli látogatását, amely december 2-án ér véget. A libanoni államfő, a parlamentelnöke és a miniszterelnök, valamint a maronita pátriárka fogadta a repülőtéren. Itt került sor egy rövid magánmegbeszélésre az államfővel és a miniszterelnökkel. Ezt követően a pápa az elnöki palotában tett udvariassági látogatást az államfőnél, Joseph Aounnál. Ezt követően találkozott a parlament elnökével, majd a miniszterelnökkel, Nawaf Salammal. A megbeszélések után Leó pápa és az államfő az elnöki palota kertjében elültettek egy cédrusfát a barátság jegyében. 14. Leó pápa ezután találkozott a libanoni hatóságok, a civil társadalom és a diplomáciai testület képviselőivel, és beszédet intézett hozzájuk. Leó pápa apostoli látogatásának központi témája Máté evangéliumának egy idézete: boldogok, akik békét teremtenek. Beszédében e köré fonta gondolatait. Kiemelte a béketeremtők három tulajdonságát rendkívül bonyolult, konfliktusos és bizonytalan körülmények között. Soha nem adják fel, a kiengesztelődés útján kezdenek újra, az áldozatok ellenére kitartanak.
Blessed are the peacemakers. It is a great joy for me to meet with you.
Nagy öröm számomra, hogy találkozhatok veletek, és ellátogathatok erre a földre, ahol a béke sokkal több, mint egy szó, mert itt a béke egy vágy és hivatás. Ajándék és folyamatban lévő munka, kezdte beszédét Leó pápa a libanoni hatóságok képviselőihez. A béketeremtők első jellemzőjét illetően hangsúlyozta. Van egy ragyogó tulajdonság, ami megkülönbözteti a libanoniakat. Egy olyan nép, amely nem adja fel, hanem a megpróbáltatások közepette mindig tudja, hogyan kell bátran talpra állni. A rugalmasság a valódi béketeremtők lényeges jellemzője, mert a béke megteremtése valóban folyamatos újrakezdés. Sőt, az elkötelezettség és a béke szeretete nem ismer félelmet a látszólagos vereséggel szemben, nem riad vissza a csalódástól, hanem előre tekint, reménnyel fogad és átölel minden helyzetet. Kitartás kell a békeépítéséhez, kitartás kell az életvédelméhez és ápolásához, nyomatékosította Leó pápa. Majd feltette a kérdést: honnan jön ez a hatalmas energia, amely soha nem hagyta elnyomva vagy reménytelenül ezt a népet? Sokszínű ország vagytok, közösségek közössége, melyet egy közös nyelv köt össze, válaszolta. Majd kiemelte, hogy Libanon élénk, jól képzett civil társadalommal büszkélkedhet, amely gazdag olyan fiatalokban, akik képesek egy egész nemzet álmait és reményeit kifejezni. Ezért arra buzdította a hatóságok képviselőit, hogy elkötelezetten és odaadással álljanak népük szolgálatába. Beszéljék a remény nyelvét, amely mindig újrakezdve mindenkit összehoz. Az egységben élés és növekedés vágya teremtsen több szólamú hangot minden csoportból. Továbbá segítsenek azok a mély szeretett kötelékek is, amelyek oly sok libanonit kötnek országukhoz szerte a világon.
This brings us to a second characteristic of peacemakers. Not only do they know how to start over.
A pápa ezt követően a béketeremtők második jellemzőjét fejtette ki. Tudják, hogyan kezdjenek újra, és ezt elsősorban a megbékélés fáradtságos útján teszik. Itt a személyes és közösségi sebek emlékezet begyógyításának fontosságát emelte ki, amely nélkül nehéz az út a béke felé. Az igazságot a másokkal való találkozás által tisztelhetjük, mutatott rá 14. Leó. Tartós megbékélés nem jöhet létre közös cél nélkül, vagy anélkül, hogy nyitottak lennénk egy olyan jövőre, amelyben a jó győzedelmeskedik a múltban, vagy a jelenben elszenvedett, vagy okozott rossz felett. A megbékélés kultúrája tehát nem csupán alulról néhány ember akaratából és bátorságából fakad. Szükség van olyan hatóságokra és intézményekre is, amelyek a közjót magasabb rendűnek ismerik el a részérdekeknél. A béke azt jelenti, hogy tudjuk, hogyan éljünk együtt, közösségben megbékélt emberekként. Egy olyan megbékélés, amely azon túl, hogy képessé tesz minket az együttélésre, megtanít arra is, hogy együtt dolgozzunk egy közös jövőért egymás mellett. Kölcsönös párbeszédre van szükség a félreértések közepette is, mert ez az út vezet a kiengesztelődéshez. A legnagyobb igazság az, hogy együtt vagyunk egy olyan terv része, amelyet Isten azért készített, hogy családdá válhassunk, emlékeztetett Leó pápa. Végül rávilágított a béketeremtők harmadik tulajdonságára. Még ha áldozatot is követel, a béketeremtők mernek kitartani. Itt utalt a fiatalok családok elvándorlásának jelenségére, hogy jobb jövőt keressenek maguknak. Azonban nem szabad elfelejtenünk, hogy továbbra is nagyon értékes dolog a szülőföldünkön maradni, és nap mint nap azon dolgozni, hogy a szeretet és a béke civilizációját építsük, nyomatékosította a Szentatya. Leó pápa kiemelte a nők alapvető szerepét a béke megőrzésének és építésének fáradtságos és türelmes erőfeszítéseiben. Ne feledjük, hogy a nők különleges béketeremtő képességgel rendelkeznek, mert tudják, hogyan ápolják és erősítsék meg az élettel, az emberekkel és a helyekkel való mély kötelékeket. Részvételük a társadalmi és politikai életben, valamint saját vallási közösségeikben az igazi megújulás tényezőjét jelenti az egész világon, akár csak a fiatalokból áradó energia. Boldogok tehát a béketeremtők, és boldogok a fiatalok, akik maradnak vagy visszatérnek, hogy Libanon ismét élettel teli föld lehessen, hangsúlyozta a pápa. Bárcsak növekedne közöttetek ez a béke utáni vágy, amely Istentől származik, mert a béke ma is átalakíthatja azt, ahogyan másokra tekintetek, és ahogyan együtt éltek ezen a földön, amelyet Isten nagyon szeret, és továbbra is megáld, zárta a 14. Leó első libanoni beszédét, amelyet a hatóságok képviselőihez intézett.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, vasárnapi műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.
Radnóti Miklós, december. Délben ezüsteli hold a nap, és csak sejlik az égen. Kötszál, lomhamadár. Éjjel a hó esik, és angyal suhog át a sötéten. Neztelenül közelít, mély havon át, a halál.
A napverse.
Radnóti Miklós 1909. május 5-én született Budapesten, 1929-30-ban részt vett a Kortárs című avantgárd szellemiségű folyóirat megalapításában és szerkesztői munkájában. 30-ban jelent meg első verses kötete a Pogány köszöntő. A Szegedi Egyetem magyar-francia szakán tanult, Radnóti bekapcsolódott a Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiuma nevű baloldali diákcsoport tevékenységébe. 1934-ben a bölcsészettudományok doktorává avatták, 2 év múlva szerezte meg a magyar-francia szakos tanári oklevelet, de a zsidó törvények következtében soha nem tudott középiskolában elhelyezkedni, állandó munkahelye sem volt. 1937-ben Baumgarten jutalmat kapott és belépett a Magyar Pen Klubba. 1943. május 2-án az izraelita vallást elhagyta, és Gyarmati Fannival közösen a római katolikus vallásra tért át. A budapesti Szent István Bazilikában Sík Sándor papköltő keresztelte meg. A költő már korábban is elhatározta, hogy a krisztusi korba érvén 34. életéve betöltése előtt felveszi a keresztséget. Ezen döntését nem befolyásolt a politikai megfontolás, a zsidó törvények miatt már előnyben ezáltal nem részesülhetett. Lelki igénye meggyőződése okán döntött így. 1940 és 42 után harmadjára hívták be munkaszolgálatra 1944-ben. A jugoszláviai Bor melletti táborba hurcolták, amit aztán felszámoltak, a foglyokat nyugat felé indították. Radnóti Miklóst 21 társával együtt november 9-én a Győrhöz közeli Abda község határában lelőtték.
A nap imája.
Uram és Istenem, nem csupán számmal, hanem egész szívemmel akarom teljesíteni akaratodat, egész akaratodat, csak a te akaratodat és nem az enyémet. add, hogy megismerjem, és add, hogy meg is tegyem. Add meg nekem Ábrahám hitét és engedelmességét, add, hogy meghalljam hangodat, szívemben felhangzó szavadat és azok szavát, akik által te szólsz hozzám. Adj nekem hitet, Istenem! Add meg nekem azt az engedelmességet, amely feláldozza a szív legdrágább érzéseit, és a lélek szilárdabb meggyőződését, hogy egyedül a te szent és áldott akaratodhoz ragaszkodjam. Istenem, egész szívemmel kérem ezt, Krisztus, a mi Urunk által.